hogyha ez is, tehát a mi módszertanunk mentén lehetne sikeres, tehát azt jelenti, hogy szervesen építkezünk, közösen fejlesztjük akkor ezt a minimumot. Mi ugye adunk egy irányt, hogy milyen irányba mehet ez, de a pontos kicsiszolása ennek egy közösségi tevékenység, és ehhez szervesen hozzátartozik egy tudástár. Ami azt jelenti, hogy ha valaki már mondjuk egy ügyet lebonyolított sikeresen, abból lehessen tanulni. Legyen adatbázis, amiből le tudunk hívni adatokat, elérhetőségeket. Tudjunk példákat mutatni. Nagyon sokszor van ez így, hogy például egy jegyző, egy döntéshozó nem tudja, hogy valójában mit kell tennie, mihez van joga annak a civilnek, aki hozzá fordul. Tehát így jogászok is segítik a munkánkat, ez egy jó csapat, jó összefogás, és egymást erősítve szeretnénk ezt a civil minimumot lefektetni, és onnantól kezdve mindig felmutatni. Tehát, hogy mi ementén működünk. Ha velünk szeretnétek szóba állni, ha mi jóvá hagyásunkat, most egy kicsit belőle tekintek, mi szavazatainkat szeretnétek, különben pont apró településeknél nagy szerepet játszik, akkor kérjük, hogy ezt vegyétek figyelembe. Tehát ennek van egy ilyen kifutása is.
Ezt így azt hiszem értem, meg nagyon világos, amit mondasz, de hogy most november végén találkoztatok, mondod, hogy szervesen, tehát apró lépésekkel, nem ilyen kampányszerűen mentek, ezt legalábbis ezt vettem le belőle, de hát nyilván van valami körülbelüli terv, hogy újabb találkozók lesznek, vagy levelezésben elindult már együttműködés, szóval mitől lesz balatoni civil minimum?
Igen, online dolgozunk, és a januárban tervezünk egy következő találkozót. Hát mi a saját berkeinkkel, mert úgy tudjuk ezt segíteni, hogy a saját online platformjainkat rendelkezésre állítjuk, ahol ugye már például a balatoni kódexen dolgozunk, amikönben egy ilyen nagyobb összefüggésben utal arra, hogy mit szeretnénk a Balatonon, hogy a Balaton jövőképéről van szó. És igen, ez egy online munka találkozókkal. Én remélem, hogy tavasszal akár egy konferencia is, egy legalább műhely munkák összejönnek ezzel kapcsolatosan. Itt hadd vegyem ki ennek az élét, hogy talán a hallgatók felé is, hogy itt szerintem nem az lesz a legfontosabb, hogy ez mikorra készül el véglegessé. Ez akár mindig fejlődhet is.
Hát itt egy folyamatot érzek én is ebben, amit mondasz, tehát nem egy lezárt.
Igen, igen. És az elkötelezettség a fontos, hogy ez úgy mindannyiunkban annyira tudatosul, hogy igen, ezt meg kell ragadnunk, és ebből ne engedjünk, és így épül szépen ez a dolog.
Hát jó munkát! Jó munkát kívánunk ehhez, és szívesen tájékoztatunk, meg szívesen beszélgetünk veled, vagy akár társakkal is erről a későbbiekben, amikor következő lépések történtek. Hát köszönöm szépen Balaton Barbara, Szelli Keresztúri Barbarával beszélgettünk az elmúlt percekben, balatoni civil minimum alakul a Balaton környékén. Köszi szépen, minden jót!
Én is köszönöm a lehetőséget, és üdvözlet a Balatonról!
Szia, minden jót!
Szehoztok!
114, 115, 116.
117 perc.
A közelmúltban egy hosszabb, egyórás műsorban beszélgettünk itt a Demokrácia Most című műsorunkban Bagon működő bagázsról, és akkor már megtudtuk, de a beszélgetésben nem jutottunk el Botemőkével addig, hogy valójában már a szomszéd településen is jelen vannak, ez Dány községe, és most egy ottani kezdeményezésről, innovációról lesz szó. A vendégünk tehát Botemőke. Szervusz, Péterfi Ferenc vagyok.
Szervusz.
No, hát nagyon érdekes, hogy, hogy roma varrónők, ami ilyen design táskákat készítenek, aminek számtalan lehetőség, vagy hogy mondjam, számtalan ilyen win-win, tehát ilyen győztes lépését sejtheti az ember, hogy ez talán munkalehetőség, talán ízlés alakítás, vagy szóval mi is igazából ennek a magja, ennek a kezdeményezésnek?
A kezdeményezésünk az valójában már 6 éve működik, hogy varrónők varnak táskákat. A különlegessége ebben az évben most az, hogy egyrészt egy varrodát alakítottunk ki Dányban, és mostantól ott varnak is, nem pedig ilyen háztartási varrógépeken, tehát jobb minőségű termékeket tudnak gyártani. Ezek a táskák egyébként a Nanuska cég által készített szabás minta alapján készülnek, és összeálltunk a Bura Galériának 5 kortárs művészével, akik roma és nem roma művészek, és társadalmi mobilitás témában készítettek alkotásokat, ami egyébként január 18-ig megtekinthető a Bura Galériában, és ezek az alkotások közül művészenként egyet-egyet kiválasztottunk, és azokat szitanyomással tettük rá erre a Nanuska szabás mintájú táskára, amit a dányi varrónők készítettek, és egyébként a Co&Co Design cég pro bono tervezte rá a grafikát, tehát hogy a alkotásból a grafikát, hogy a szitalenyomat elkészülésen azt ők tették, tehát egy ilyen nagyon izgalmas kóprodukcióban készítettük el ezeket a termékeket, táskákat.
Sok mindent itt elmondta hirtelen, a Bura Galéria az hol van az itt?
A Bura Galéria az egy ilyen progresszív roma galéria, a 8. kerületben található, Budapesten, így van, és ott van ez a Santó mozgásban című kiállítás.
Tehát akkor itt van ennek a képzőművész közösségnek a magja, és egyébként Dányban pedig ottani, hát én gondolom, hogy állás nélküli, vagy munkanélküli, vagy közfoglalkoztatásban levők talán, akik itt dolgoznak, kik lehetnek?
Így van, tehát hogy a varrónőink, ők alapvetően vagy háztartásbeliek, vagy pedig közfoglalkoztatásban dolgoznak. Dányról azt fontos tudni, hogy egy kifejezetten hát ilyen hagyományokat fenntartó, vagy megtartó közösség, és a nőknek sokkal kevésbé van joga is lehetősége ahhoz, hogy eljárjanak dolgozni. Ez a varrás projekt, vagy az, hogy varni tanuljanak, ez tulajdonképpen útja annak, hogy a családban betöltött szerepükből kitekinthessenek, kipróbálhassák magukat jövedelmet kapcsolatban.
Így az van, ő belső abszolút közösségeikben.
Abszolút. Szóval ezért is volt egy nagyon fontos lépésünk, hogy már nem otthon varnak, hanem a varrodába, ahova elmennek kettesével, és ott tudnak közösen varni, dolgozni, picit kiszakadni a családból arra az időre, ameddig egyébként értékteremtő tevékenységet végeznek. Éppen tegnap látogattak el ők is a galériába, és csodálták meg azt, hogy mennyire értékes az a termék, az a táska, amit ők maguk készítenek el.
Hát az azért izgalmas, mert rádöbbenni a saját értékeire az egy nagyon erős motivációt jelent valakinek a saját életében. És hogy, nem tudom, hogy is mondtad az elején, itt említetted, hogy már egy jó pár éve ez a varroda működik.
A varroda az nem, hanem a varrás maga.
Tehát
a varrás, mint tevékenység működik. Aztán az először projektnek indult pont ezért, hogy itt az emancipációt segítsük, majd utána azt gondoltuk, hogy legyen ez egy vállalkozási, társadalmi vállalkozás, tehát próbáljuk meg értékesíteni a termékeket, mert nyilván, ahogy már az előbb is beszéltünk róla, minél inkább azt érzi valaki, hogy értéket terem, azért az ad egy büszkeséget, egy magabiztosságot, az más, mint hogyha ha egy mások által nem annyira értékesnek készített dolgot állít elő, tehát itt kifejezetten értéket teremtenek, és itt a lépés, mondom, ez volt, hogy akkor most már van egy varroda, egy ilyen konténerház, amit varrodának felújítottunk, és ott tudnak dolgozni.
És ez, amit mi következtetünk, hogy ez az emancipálódás segíti, ez ügyben vannak tapasztalataitok is? Tehát, hogy tényleg a változásnak valami érzékelhető, vagy egyáltalán szóba hozzák ezt az asszonyok, akikkel együtt dolgoztok, mi tapasztalható?
Ez is, de vannak itt, ahogy mondtam, korábban gesztek el varni, szóval azért voltak közülük olyanok, akik utána egyébként elhelyezkedtek állásból, és tovább is léptek, de minden esetre az, hogy megfogalmazzák, hogy ez fontos nekik, ad nekik, hogy ebből saját jövedelmük van, saját pénzük van, ezek mind olyan nagyon fontos lépések, azt gondolom, ami segíti azt, hogy új dolgokat tapasztaljanak meg, amiben adott esetben nem volt korábban részük.
Tehát itt a tevékenység azon túl, hogy értelmes, meg hogy őket is motiválja talán, hogy mondjam, érzelmileg, de akkor ez is érzékelhető, hogy ez valamilyen módon a családi költségvetésben megjelenik, tehát hogy okoz valami változást, hogy ők is hozzájárulnak jelentősen. Tehát magyarán dadogva itt azt kerülgetem, hogy vajon ez tud-e valamilyen fenntartói szerepet, vagy fenntartási szerepet az ő életükben.
Hát tehát ahogy mondtam, ez egy társadalmi vállalkozás, tehát nyilván alapvetően attól függ, hogy mennyire tudjuk értékesíteni, aha, vagy hányan vásárolnak, vagy nem vásárolnak, az egy adományért lehet táskához jutni, de hát hányan vannak, akik adományért viszik el ezeket a táskákat.
És viszik,
mert nyilván minél többen. Hát még van mintegy 100 darab, amit szeretnénk értékesíteni. Mondjuk az egy harmadát az elkészítetteknek már sikerült
értékesíteni. Most így karácsony előtt ez egy jó hír lehet sokaknak esetleg, hogy...
Igen, buzdítok is mindenkit, hogy
hova forduljanak, hogyha...
A www.bagás.org-on, és ott van egy adománybolt nevezetű kis címénk, vagy ott oda tudnak rá kattintani, és ott tulajdonképpen megtekinthetők a táskák is, és el is tudjuk postázni őket, miután valaki megvásárolja.
Nem lehet az ember túl mohó, nyilvánvalóan nem hirtelen kezd el tömegesedni egy ilyen dolog, de mégis várható-e, hogy esetleg ugye eleve Dányra, Tibagról érkeztetek, hogy ott is esetleg van valamilyen fogékonyság erre, vagy szóval, hogy kiterjedté, van-e határa, vagy lehetősége ennek a foglalkoztatásnak és ennek a tevékenységnek a szélesítésnek?
Hát kizárólag attól függ, hogy mennyire tudjuk értékesíteni, tehát mivel ez a projekt, ez alapvetően pontosan ez egy fontos része, hogy ne a fióknak gyártsák a táskákat, minőségi táskát gyártsanak, azért is, hát ez egy ilyen dizájn termék, tehát hogy ezek nem olcsó, tehát hogy nem úgy áruljuk őket, hogy na hát támogassátok a munkánkat, adunk egy táskát, szóval ezek kifejezetten minőségi darabok, és nyilván, hogyha van megrendelés, vagy többen vásárolnak belőle, akkor tudjuk fenntartani, akár növelni a varrónők számát. Tehát jelentkezőnk az van bőven.
Na, ezt akartam kérdezni. Egyelőre
még az értékesítés az, ami gyengébb lábakon áll, nem pedig a...
Tehát vannak bekapcsolódásra. Igen,
persze, abszolút. Többen érdeklődnek. Úgyhogy... ezért is ösztönözzük őket, hogy akkor minél szebben, minél minőségi termékeket gyártsanak, tehát azért is volt az izgalmas, amikor látták, hogy amúgy mennyien kíváncsiak, tehát itt a kiállítás megnyitón több mint 100 ember részt vett, és ez egy nagyon izgalmas momentum volt, hogy igen, itt azért érdekli az embereket, itt az Art Weekendnek a nyitó eseménye volt a kiállítás megnyitója, szóval, hogy egy nagyon izgalmas és szép is a kiállítás maga, a műalkotások is, ami rákerültek a táskára, azok is nagyon izgalmasak, szépek, úgyhogy ez egy szerintem egy nagyon, nagyon mindenkinek nagyon izgalmas kóprodukció.
A felvezetőben itt említettem, hogy nagyon tág a tevékenység, amivel ti foglalkoztok, és erről egy kicsit bővebben, ha valakit érdekel a bagázs a civil rádióban. Azt hiszem ezzel a címmel egy podcastot is indítottunk, tehát aki bele tud ebbe hallgatni, és hát ha kedvet is kaphat ahhoz, aminek most egy nagyon izgalmas eleméről beszélgettünk az előbb Botemékével. Köszönöm szépen, szívesen a valami ezzel, vagy hasonló dologgal kapcsolatos érdekes hír van, azokkal foglalkoznánk majd. Na hát köszönjük, bagázs vezetője, a bagázs programnak a vezetője Botemőke volt a vendégünk, és köszönöm, sok szerencsét.
Köszönöm szépen. Köszönjük jót, szépen. Szia. Viszont elessük.
Megújuló energiák közül a napelemről nagyon sok szó esik, és valamitől ilyen furcsa elhallgatás vagy csönd van a szélenergia körül. Néha, ha a szélhez, hogy kapcsolódjak, néha a szélnek eresztenek különböző mondásokat, hogy a szél az nem mindig van Magyarországon, nem jó a mi adottságunk erre. Erre azért számtalan gyakorlati ellenpélda van, mondjuk Nyugat-Magyarországon, ha az ember Győr környékén körülnéz, akkor látja, hogy ott nem szociális ellátási formaként alakult ki ez a sok szélerőmű, hanem valakinek ez hasznot húz. Szóval, hogy is van ez a dolog, erről beszélgetünk a következő percekben a WWF egy állásfoglalása kapcsán Csontos Csabával. Jó napot kívánok, Péterfi Ferenc vagyok.
Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat is.
Hogy van a szélenergia? Ugye volt, amikor úgy vettük ki, hogy ellenszélben van, hogy akkor már ugyanezt a szójátékot használjam, a magyar kormány lehetőségeket inkább szűkítette, vagy lefolytotta, mint hagyta, és aztán nem tudom, hogy most esetleg fordulat áll-e ebbe be. Szóval, hogy állunk most?
Igen, változik a széljárás.
Maradunk ebben a frazeológiában, igen.
Elkapaszkodjak én is erre a vonatra. Hát elég finom jelző az, hogy lefolytotta, a világon egyedülálló módon betiltották. Jó pár évig nem lehetett a települések 12 kilométeres közvetébe szélturbinákat telepíteni, és ez meg is látszik ma az energiarendszeren. És
picit hadd kérem csak, hogy amennyire lehet a mikrofon felmenni, ha nagyon elhalkul, aztán jobban, de hallgatom igen. Tovább, bocsánat, köszönöm.
Igyekszem. Most jobb?
Igen, igen, talán.
Igen. Szóval, hogy az elmúlt években kifejezetten szigorúan szabályozták ezt a kérdést a világon egyedülálló módon, és most az új szabályozás tényleg lehetőséget biztosít arra, hogy egyáltalán az elvi lehetősége meglegyen nagyméretű megawattos szélturbinák telepítésének. Ez nagyon fontos lenne, mert egy energiamixet csak úgy lehet gardírozni hosszú távon, megújulókkal feltölteni, és a megújuló energiákat előnyben részesíteni, ha a nap mellett a szélenergia és egyéb megújuló forrásokat is engedünk a hálózatra kapcsolódni. Ebben nagyon lemaradtunk, de az nem azt jelenti, hogy azért maradtunk le, mert nincsenek lehetőségeink, ahogy a felvezetőben is hallatszott.
Tehát szelünk van hozzá.
Van terünk is hozzá, és van szelünk is hozzá, bár ugye földön járva nem mindig érzékeljük, hogy mennyire fúj a szél. Itt ilyen 150-200 méteres magasságban kell gondolkodni, ezek a modern szélturbinák ebben a sávban dolgoznak igazán, és ott teljesen más, hogy fúj, mint tartamra, mint erősségre a szél, és nem csak az északnyugati ország rész lenne alkalmas gazdaságos szélenergia termelésre, hanem az ország számos pontján lehetőség nyílna, így nagyon sok közösségnek egy kiugró pont lehet ez.
Ez egyébként az évszaktól nem annyira függ, mint a napenergia?
Ez is egy időjárás függő megújuló forrás, szóval így a nap és a szél sokszor egy kalap alá van véve. Az a nagyon előnyös dolog, hogy kimutatták, hogy a téli fél évben a szél jobban fúj általában, mint nyáron. Ez azt jelenti, hogy pont amikor a napelemek nem termelnek, vagy nagyon kevését termelnek, akár ezeken a napokon, ugye ebben a szürkeségben, akkor nagyon sokszor megtámogatná a rendszert, ha lennének szélturbinák.
Tehát a mix, amiről beszélt, az így összeállítható lenne, hogy...
Igen, egymás komplementereként lehet ezt értelmezni nagyon sok esetben. Nyilván vannak olyan időpillanatok, amikor nem fúj a szél, nem süt a nap, de ez is nagyon tudatos energiatervezéssel, hosszú távon előre gondolkodással, a fogyasztó oldali szabályozással, tudatos energiafelhasználással, akár a lakosság, akár az ipar és szereplők körében megoldható. Ezt Európa számos országában gyakorolják, például Dánia ebben élen jár, és azt kell látni, hogy ez az energia átmenet, ez több tíz éves idősáv, ugye ebben biztos, hogy lesznek nehézségek, de hogyha egy közös célt tűzünk ki, és kormányokon átívelően ragaszkodunk hozzá, hogy hova akarunk eljutni, akkor én biztos vagyok benne, hogy ezt el lehet érni együtt.
A változás, amiről beszélt, hogy eddig tilos volt, most meg nem tilos, az mit jelent, hogy a nem tilos, hogy támogatott is, vagy tűrt kategóriában van? Most nem biztos, hogy ezek a máshol használt kategóriák itt alkalmasak, de hogy most mitől függ? Tehát nem tilos már, az azt jelenti, hogy lehet tervezni, hozzá lehet fogni, népszerűsíteni lehet, vagy azért ez lassabban megy?
Hát ez úgy néz ki, hogy az ország 23%-án nem tilos most, ugye eddig 100%-án tilos volt, ez már egy nagy előrelépés. Vannak még részletszabályok, például a katonai radaroktól való távolság, ami kicsit túl szigorú, és más NATO tagországokban nem használnak például 40 kilométeres védőtávolságot. Szerintem itt ebben még lenne lehetőség, de azt is hozzá kell tenni, hogy egy most futó projektünkben pont azt célozzuk, hogy hol vannak azok a területek, ahol könnyített eljárással lehetne engedélyezni ezeket a turbinákat. Így valóban, hogyha megnézzük az összes szempontot, természetvédelmi szempontokat, társadalmi szempontokat, hiszen a településektől való távolság, a lakott területektől való távolság nagyon fontos ekkora szerkezetek esetében, gazdasági szempontokat, hogyan lehet a hálózatra csatlakoztatni. Ha ezeket mind összevesszük, akkor az országnak csak pár százaléka lesz az, ami kiemelkedően jó arra, hogy szélturbinákat telepítsünk, de itt ezeken a területeken is több ezer megawattnyi szélturbina telepíthető elméletileg, ami azért az ország energiaellátásának nagyon nagy részét tudná fedezni, van attól függően, hogy mennyit telepítünk, de mondjuk, ha arányokat kéne mondani, akkor körülbelül 4000 megawattnyi szélturbina, az olyan, mint hogyha lenne egy 1000 megawattos atomerőművünk, szóval nyilván ezek ilyen ökölszabályok, de
tehát akkor ez egy komoly nagyságrend, azt annyit érzékelünk ebből.
Nagyon nagyok a lehetőség. Hát az Ausztriában most van körülbelül olyan 4000 megawattnyi beépített kapacitás szélturbinák tekintetében, és nyilván a környező országokban, Romániában is, Horvátországban is nagyon sokan utaznak, ugye ezekben az országokban látni lépten nyomon, hogy terjed ez a technológia, nem véletlenül, és egy nagyon tudatos tervezéssel elkerülhetőek azok a konfliktusok, amit a legtöbben hoznak. Nyilván itt a madárütközések esetleg, vagy itt a zaj zavaró hatását, ezeket mind-mind el lehet kerülni, sőt, egy történelmi lehetőség előtt állunk, hiszen hogyha a mostani nagyobb turbinákat, hiszen a iparág rakétaszerűen fejlődik az elmúlt 10-15 évben, már nagyon nem ugyanazokat a turbinákat telepítik, mint amit az M1-es autópályán ma látni, amit technológiailag igen, nagyon úgy tűnik, hogy hasonlóak, de már ezek sokkal jobbak, nagyobbak is. Ezért nagyon fontos, hogy jó lokációkat találjunk, hogy ne legyen kontraproduktív ezeknek az erőműveknek a megjelenése hosszú távon.
Van-e az az iparág, amelyik ennek a fejlesztésével foglalkozik, láthatóan van érdeklődése, mozdulása erre a dologra?
Ez az iparág, ez egy rendkívül innovatív iparág, és az egyik legfenntarthatóbb is. A nemzetközi élmezőnyben ugye a Vestas cég tartozik Dániából. Elég csak az ő beágyazottásukról annyit mondani, hogy a Legóból is megcsinálták az űrcélturbináikat, szóval hogy nagyon-nagyon komoly fejlesztés, több évtizedes, most már azt mondhatom, hogy közel fél évszázados fejlesztések.
És ők Magyarországon is jelen vannak akkor ezek szerint?
Hát ez igazából fejlesztő függő, nyilván az összes technológiai szereplő elérhető Magyarországon is, hogyha adunk területet nekik fejlesztésre, akkor ezek a szereplők meg fognak jelenni, hiszen ez egy új piac, nyilván oda fognak érkezni a technológia képviselői, ahol lehet új szélturbinákat telepíteni. Ez a cég amúgy a háború közepette Ukrajnával is telepített szélturbinákat az elmúlt évben.
Mit tudna tanácsolni nekünk, hogy mikor lenne érdemes újra esetleg körülnézni, vagy szóval mikorra várható, hogy ebből a szolid felszabadulásból, amiről a beszélgetésünk elején szó volt, hogy ebből valami módon a láthatósága is megjelenik ezeknek, tehát hogy mikor lesz esetleg egy-két év alatt itt már történhet jelentős változás?
Ugye a kormányzati vállalás az EU-nak vagy a bizottságnak az volt, hogy 2030-ra az 1000 megawattos beépített kapacitást elérjük, most jelenleg 330-nál tartunk.
Tehát akkor meg kéne háromszorozni, több mint
háromszor. Így van. Ennek az előkészületei, ha jól tudjuk, akkor megkezdődtek, és vannak olyan beruházók, akik már
ugrásra készen
rendelkeznek, szóval ha minden igaz, 2029-ig ezek az erőművek el fognak készülni, vagy itt az engedélyeztetési eljárás és különböző szempontok figyelembevétele nagyon fontos, hiszen meg kell vizsgálni az adott helyszíneket, például az élővilágnak kell egy sólyomfészkelési helyeket, csak egyet említsek, ami nem biztos, hogy egy nemzeti park határain belül van. Ezek hosszadalmasak, és pont ezt célozza az EU, hogy 2026-ra a tagállamoknak meg kell határozni azokat a könnyített térségeket, ahol egy gyorsított, akár 12 hónapos, vagy valami ilyen jellegű határidőben kell ezt gondolni, szóval, hogy egy gyorsított eljárásban lehessen kis kockázattal telepíteni szélturbinákat. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell ezeknek engedélyt kapniuk, hanem az, hogy már alapvetően olyan területek lesznek nagyon modern térinformatikai elemzéssel, rengeteg adattal és kritériumrendszerrel.
Mi segíti ennek?
Ahol már ezeket az eljárásokat le lehet rövidíteni, és nyilván nagyon fontos, és mindig kiemelnénk, hogy a helyi közösségeket nem lehet megkerülni, szóval a társadalom...
Kell egy pár beszédet erről folytatni.
Nem fogjuk tudni ezt véghez
vinni. Értem. Köszönjük szépen, Csontos Csaba volt a vendégünk, a WWF állásfoglalásáról, a megújuló szénenergiákról hallottunk most, és hát reméljük hallunk majd a továbbiakból is. Köszönöm még egyszer, viszont hallásra.
Köszönjük a lehetőséget, viszont hallásra.